Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, Mózes 5. könyve 30. fejezetében, a 11-től 15-ig terjedő versekben. Ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, Isten igéje egyfelől törvény, másfelől evangélium. A törvényt Mózes által adta nekünk az Isten, az evangéliumot pedig Jézus Krisztus által jelentette ki. A törvény arról szól, hogy mit kíván tőlünk az Isten, az evangéliumból pedig azt tudjuk meg, hogy mit tett Isten értünk azért, hogy éljünk, hogy üdvösségre jussunk. Törvény és evangélium együtt képezi Isten igéjét, e kettőt nem szabad, nem is lehet összekeverni, sem elválasztani egymástól. Még kevésbé volna helyes úgy okoskodni, mivel az evangélium időrendi sorrendben Istennek az utolsó hozzánk szóló üzenetét tartalmazza, és ebből lehet igazán megismerni az Istent, ezért a törvény már nem fontos, aktualitását veszítette, okafogyottá vált, azt hatálytalanította az evangélium. Jézus maga tiltakozott egy téves gondolkodás ellen, amikor kijelentette, nem azért jöttem, hogy érvénytelenítsem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Isten igéjéről, mint törvényről szól a most felolvasott ige. Aki már végigolvasta Mózes 5 könyvét, az tudja, mennyire összetett, részletes és bonyolult ez a törvény, amit később az írástudók szőrszálhasogató aprólékossággal alkalmaztak a mindennapi életre, és így ellentétbe kerültek Jézussal, aki viszont nem értett egyet a túlzó törvényeskedéssel, formalizmussal, az agyonbonyolított törvényértelmezéssel és azok becikkelyezésével, hanem Isten törvényének lényegét, szellemét, üzenetét ragadta meg, és adta nekünk, hogy az drága kincsként, mint Isten örök érvényű igéjét megőrizzük és betartsuk. Isten törvényének lényegét, szellemét, annak legszebb foglalata tartalmazza a 10 parancsolat. Istennek 10 igéje, mondjuk így 10 pontban összefoglalt akarata, ez a 10 parancsolat, amelyet Mózes által választott népének adott. Kijelentett és írásba foglalt. A kőtáblákra maga Isten írta fel a 10 parancsolatot. Ennek lényege, szelleme pedig világos és félreérthetetlen. Isten és az embertárs szeretete, tisztelete. Ezt várja tőlünk az Isten. Egyfelől, hogy őt magát, Urunknak, Istenünknek elfogadjuk, őt mindennél jobban féljük és szeressük, és ő benne bízzunk, másfelől pedig, hogy embertársainkat is szeressük, tiszteljük, se életükre, se becsületükre, se vagyonukra ne törjünk, ne bántsuk, meg ne sértsük, meg ne károsítsuk őket, sőt, inkább segítségükre legyünk, hogy javaikat, becsületüket, életüket megtarthassák, megőrizhessék. A felolvasott ige Isten törvényével kapcsolatban két dologra hívja fel a figyelmünket. Először arra, hogy Isten törvénye nem valami elvont, érthetetlen, megfoghatatlan dolog számunkra, és egyáltalán nincs távol tőlünk. Amikor Isten akaratát tudakoljuk, fürkészük, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az valami elérhetetlen, rejtélyes, túlvilági üzenet, amit csak különleges erőkkel bíró varázslók, sámánok, papok tudnak megsejteni, megfejteni és tolmácsolni nekünk. Valamennyi vallás, főleg a pogány vallások, de nem csak, magukban hordozzák ezt a gondolatot. Az Istenek titkait megfejteni képtelen a közönséges halandó ember. A vallási szertartások pedig éppen azt a célt szolgálják, hogy az ember meglásson, megsejtsen valamit az Istenek akaratából és titkaiból, illetve próbálják meg azok jó indulatát kieszközölni, a maguk javára fordítani. Ezzel szemben Isten, a mi Urunk azt mondja, az ő akaratáért nem kell sem a mennyekbe, sem a tengeren túlra elmennünk. Ezzel a megjegyzéssel a mezopotámiai vallásokra, a Gilgámes legendákra utalt a Szentíró. Tehát nem kell messzire, sem a mennyekben, sem a tengerre túlra elmenjünk, mert az ő igéje egészen közel van hozzánk. A szánkban és a szívünkben van. Ő maga gondoskodott arról, hogy a szánkban és a szívünkben legyen az ő törvénye. Isten maga közölte akaratát az ő népével, amikor törvényt adott neki. És azóta szüntelenül szól hozzánk Isten az ő igéje által. Mi magunk hirdetjük az ő igéjét. Minket küld, hogy ajkunkra vegyük törvényét, és tovább mondjuk nemzedékről nemzedékre terjedt Isten igéje. Szájhagyományként él Isten igéje századokon át nemzedékről nemzetékre, míg végül aztán írásba is foglalták, és ez azért volt fontos, hogy ne ferdüljön el, hogy ne romoljon, módosuljon meg az ige szövege. De ma is szájhagyomány útján adjuk tovább ezt az igét. Mert az élő beszédet, az ige hirdetést, tanítást adta feladatul és eszközül számunkra az Úr, hogy az ő akaratát megismertessük testvéreinkkel. Szánkban van az ő akarata, igéje, hiszen ezt mindenkinek meg kellett tanulnia. A zsidó gyermek kiskorától tanulta Isten törvényét, betéve tudta. A hitoktatás, a konfirmációi előkészítő az is azt a gyakorlat, a mi gyakorlatunkban is azt jelenti, hogy többek között Isten törvényét, a 10 parancsolatot meg kell tanulni. Tudni kell könyv nélkül. Luther a Kiskátéban kifejezésre juttatta a család fő feladata, hogy háza népének és főleg a gyermekeknek megtanítsa a 10 parancsolatot, a hitvallást, a mi atyánkat, és így tovább. Szádban van az Isten igéje, akarata, teljesítsd azt. Érdekes ez a kifejezés, szádban van. Azt jelenti, bemagoltad, el tudod már mondani. Lehet, hogy nem egészen érted, még nincs egészen a fejedben, de ez nem is baj. Ha már a szádban van, el tudod mondani, akkor elég közel van hozzád, és elég ahhoz, hogy teljesíthesd. Isten arról gondoskodott, hogy ne csak a szánkban, hanem a szívünkben is legyen az ő igéje, akarata. Jeremiás prófétánál olvashatjuk, Isten szívünkbe írta az ő törvényét. Isten nem csak értelmet adott az embernek, hanem érezni is tudunk. Érezzük a lélek minden rezzülését, megérezzük a másik ember gondolatait, érzéseit. Csodálatos képessége ez az embernek. Képes vagyok szeretni a másik embert, a gyűlölettől a legforróbb szerelemig milyen gazdag és színes az érzelmi világunk. Csodálatos ajándék ez. Az Isten iránti vágyakozás, az Isten tisztelete és a tőle való félelem tulajdonképpen minden emberben megvan, többé-kevésbé. Ez a belénk plántált kényszer hívta életre a vallást, a vallásokat, tehát a pogány és keresztény vallásokat egyaránt. Az ember alaptermészeténél fogva vallásos ember, nyitott a transzcendensre, szokták manapság mondani. Az embertárs szeretete és tisztelete ugyancsak itt van a szívünkben. Azt ide a szívünkbe, érzelmeinkbe írta be az Isten. Ilyennek teremtett minket. Isten és az embertárs szeretete és tisztelete, ez Isten törvényének a szelleme, egészen közel van hozzánk. Itt van a szívünkben, teljesítsük hát azt, hallgassunk szívünkre. Nem mindig csak a hűvös értelemmel kiszámított érdek vezérelje tetteinket. Szívünk tele van emberséggel is, emberszeretettel és tisztelettel. Hagyjuk azt is érvényesülni szívünkből, ne csak a gonoszságot. Milyen különös, szánkban és szívünkben van az Isten törvénye. A fejünkben, értelmünkben pedig nem fér el teljesen, nem szokott mindig elférni. Tanításunkkal, egyházi tanításainkkal úgy elbonyolítottuk ezeket a dolgokat, hogy már nem is tudunk egyet érteni, különböző felekezetek, nem tudjuk megoldani. Fejünkbe, értelmünkbe nem fér bele teljesen, de nem baj. Elég, ha ott van a szánkban és a szívünkben. Másodszor arra figyelmeztet a felolvasott ige, hogy szabad emberek vagyunk. Isten adott nekünk törvényt, hogy teljesítsük azt, szánkba és szívünkbe helyezte azt, de mi magunk döntünk arról, hogy hallgatunk-e igéjére, teljesítjük-e akaratát, vagy sem. Szabadok vagyunk. A jót vagy a rosszat választjuk, az életet vagy a halált. Isten akarata az élet tiszteletét kívánja tőlünk. Ez a jó. Mindaz, ami az életet szolgálja, jó. És aki a jót választja, maga is élni fog, ígéri Isten, itt ideig, s oda át majd az ő országában örökké. Válaszd a jót, az életet. Milyen érdekes. Jó és rossz közül választani elsősorban az értelem hatáskörébe tartozik. Ezen a területen óriási szabadsággal bír az ember. Ezért szép és izgalmas az élet, mert minden pillanatban választanunk kell, vagy a jó, vagy a rossz mellett döntünk. Isten legyen segítségünkre, hogy a jót válasszuk. Egy kicsit hasonlít ez a helyzet ahhoz, ahogy ma választhatunk a között, hogy beoltatjuk-e magunkat a vírus ellen, vagy nem. Mennyi értelmetlen okoskodásnak vagyunk a tanúi manapság, mert most mindenki hirtelen nagy virológus szakértő lett, és azt hiszi, jobban tudja, mi a jó és mi a rossz, mint az erre hivatott szakemberek és orvosok. Isten azt mondja neki népének, lásd, eléd adtam az életet és a jót, de a halált és rosszat is, az áldást és az átkot is. Isten népe maga dönti el, melyiket választja. A jót vagy a rosszat, az áldást vagy az átkot, az életet vagy a halált. Nem azt kell eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten világosan kijelentette törvényében, mit tart jónak és mit tart rossznak, hogy mi ellenkezik azzal. Az ember feladata, hogy az eléje tárt jó és rossz közül a jót válassza. Milyen jó dolog, hogy nem vagyunk fatuskók, sem automaták, hanem érző, gondolkodó emberek, akik szabadon dönthetnek a jó vagy rossz, az élet vagy halál mellett. A jót választani annyit jelent az ige szerint, mint Istenhez térni. A megelőző versekben erről szól az ige. Azt jelenti Istenhez térni, fordulni. A szabadság lényegéhez tartozik, és ezt teszi széppé, izgalmassá az életet, hogy nem vagyunk Istenhez kötve, ezért lépten nyomon elkalandozunk, a világ meg annyi lehetőséget kínál és csábít, és bizony lépten nyomon vétünk Isten parancsolatai ellen. Ezért az Istenhez megtérés sohasem egy befejezett, kipipált mozzanata az életünknek, hanem egy folyamat. Minden döntésünkben ott kell legyen az Istenhez megtérés. A megtérés tehát egy életforma, állandó törekvést, igyekezetet jelent. A felolvasott igét megelőző versekben az áll, hogy fiaimmal együtt kell Istenhez térnem. Nem elszigetelt magányos remetékből áll Isten népe egyháza, akik semmit sem tudnak egymásról, testvéreikről, szomszédaikról, hanem Isten népét vérségi kapcsolat is összeköti. Felelős vagyok a rám bízottakért. Pásztora vagyok családtagjaimnak. Isten rajtam fogja a számon kérni, hogy igyekeztem-e, segítettem-e fiaimnak, családtagjaimnak Istenhez térni, a jót választani. Ma sokan úgy értelmezik a szabadságot, hogy például, hogy nem szabad a gyermekeket a hit kérdéseiben befolyásolni. Majd, ha felnő a gyermek, döntse el maga, akar-e megkeresztelkedni, hogy melyik felekezet tagja kíván lenni, és így tovább. sőt ma már azt is egyesek azt gondolják, hogy majd eldöntik, mikor felnőnek, hogy milyen neműek. Vajon miért nem hagyjuk gyermekeinkre, döntsék el maguk, akarnak-e tanulni, szeretnének-e megtanulni, írni és olvasni? Vagy gondoljunk arra, hogy az élet olyan, mintha egy izgalmakkal, meglepetésekkel, veszélyekkel teli sűrű erdőben botorkálnánk. Lépten nyomon eltévedünk. Isten viszont iránytűt adott a kezünkbe, amikor törvényt és evangéliumot adott nekünk, amikor elénk tárta a jót és a rosszat az ő igéjében. Ha én már tudom használni ezt az iránytűt, gyermekeim még nem ismerik ezt az eszközt. Vajon ott hagyom a sűrűben, hadd tévejegjenek, majd saját kárukon tanuljanak? Majd, ha maguktól is rájönnek, hogy szükségük van erre az irányításra, akkor vajon megtalálnak-e engem, hogy együtt térjünk az Istenhez? Azt is írja ez az ige szakasz, az Istenhez fordulás teljes szívvel és teljes lélekkel kell, hogy történjen. Teljes szívvel, teljes lélekkel történik úgy, hogy hallgatok Isten igéjére, törvényére, amelyben tudtul adta az ő akaratát. Teljes szívvel és teljes lélekkel azt jelenti, Istent nem lehet fél lábbal szolgálni, vagy egészen ő az én Uram és Istenem, vagy bálványaim is vannak Isten mellett, és azokhoz is ragaszkodom, azokat is szeretem, azoknak is engedelmeskedek. De két vagy több úrnak szolgálni egyszerre nem lehet. Vagy Isten kerül a legfontosabb első helyre az életemben, akkor tényleg ő az én Uram és Istenem, őt mindennél jobban félem és szeretem, vagy nem ő áll az első helyen, a legfontosabb helyen, hanem valami más, mondjuk anyagi javak, egyéni érdekek, hobbi és így tovább. Ami a legfontosabb számomra, az az én Istenem, ahhoz szoktam megtérni, valahányszor döntenem kell jó és rossz között. Istenhez fordulásom úgy történik, ha hallgatok az ő igéjére. Ezt az eszközt adta iránytű gyanánt nekünk, hogy az élet gondjai, nyomorúságai, örömei, küzdelmei, feladatai között tájékozódni tudjunk, és azt tegyük, amit Isten is akar, ami az életre vezet. Isten az életet akarja és szolgálja közöttünk az ő igéjével. Aki hozzátér, annak jóra fordul a sorsa, az életet nyer, az Isten áldását élvezi. Kedves testvéreim, az ígéret földjének, Isten országának a küszöbén állunk, az utolsó időkben. Isten az ő ígéjében elénk tárta a jót és a rosszat, az életet és halált, az üdvösséget és kárhozatot. A jóra, életre, üdvösségre vezető utat így hívják Jézus Krisztus. Áldott legyen érte az Isten. Amen. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy megismerhetővé tetted, sőt, szánkba adtad és szívünkbe írtad akaratodat. Kérünk, úgy vezess szent lelkeddel, hogy döntéseinkkel akaratodat szolgáljuk, hogy készek legyünk mindig a jót választani, az életet minden körülmények között tisztelni és elősegíteni. téged és embertársainkat szeretni. Amen.